Ez itt a napvendég a Trend FM-en, a napvendége pedig nem más, mint Batta Handály zenetörténész, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. Jelenként beszéltünk ugye a Zenakadémiáról. Mitől lehet sikeres egy zenakadémia? Van-e olyan, hogy jól működik egy zenakadémiai modell? Van-e olyan, hogy világelit? Mi azon belül hol vagyunk? Érdemes-e valahova teperni, vagy nem kell? Mert mi így vagyunk jól, ahogy vagyunk. Hát most így kapacsba föltettem négy-öt kérdést. Te, mint ex-rektor és egy olyan ember, aki a menedzser szemléletet meghonosítottad, ugye Küllői Péterről beszélgettünk korábban, aki ugye volt egy ilyen kuratórium, és ez ezt hivatott képviselni, nem? Hogy egyfajta modern menedzser szemlélet legyen nálatok is otthon.
Igen, én őtől, Lüknye Küllői Pétertől és másoktól, akik az ő baráti köréhez tartoztak, és nem a zenei oldalról jöttek, hanem a menedzsment, a menedzselés oldaláról, ha tetszik, az üzleti világ, de most jó értelembe vett üzleti gondolkodás oldalról jöttek. Én amit így tudtam és meg tudtam honosítani a Zeneakadémián, vagy legalábbis elkezdtem, azért meghonosítani nem tudtam, de elkezdtem, azt tőlük vettem át. Hát amit most kérdezel, az nekem ugye 10 év gondolkodásba és rengeteg munkába került, és még mindig nem tudok igazán jól válaszolni. Ugye az biztos, hogy a Zeneakadémiának, a budapestinek van egy olyan előnye, ami a világon nagyon-nagyon kevés zeneakadémiának van, és amikor az embernek az egyik szeme nevet emiatt, és a másik viszont sír, az azért van, mert hogy ezzel a hatalmas kincsel, amit a zeneakadémia hagyománya és múltja jelent, hogy ezzel a hatalmas kincsel nem tudtunk, és mindamelyik nem tudunk igazán élni. Holott az, hogy maga Liszt Ferenc alapítja, hogy a Liszt mester iskolájából, mester osztályából fejlődik itt, hogy benne a Zeneakadémia, hogy a magyar nemzeti zeneszerző Erkel Ferenc az igazgatótársa Lisztnek, és ugye ő is ott van az első években, és hát aztán most nem sorolom el a sok hegedűst, a zongoristát, vagy csak a Bartók, Kodály, Weiner, Dohnányi generáció, tehát ez egy olyan alap, amit hát szinte senki, kevesen mondjuk így, kevesen, tehát nyilván az oroszok, Szentpétervár, Moszkva, még a lengyelek is bizonyos szempontból föl tudnak mutatni, de nagyon, nagyon sokan nem tudnak fölmutatni, és ráadásul nagyon sok olyan zeneakadémia a világban, ami jóval később keletkezett, és nincs meg ez a szellemi háttér, és mégis sikeresebb, mint a budapesti zeneakadémia. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy van egy brand, ami még azért mindig pislákol, mert ha az ember elmegy külföldre, és azt mondja, hogy a Liszt Akadémia Budapest, akkor még azért dereng valami, legalábbis a zenei élet embereinek, de a másik oldalon ez nincs fölépítve a modern brand szerűségében, tehát a marketinggel, az üzleti oldal ennek nincs, hogyha szabad ezt a csúnya szót ebben az esetben használni, de nincs kihasználva. És annak idején mi ugye elkezdtünk egy ilyen irányba menni, és én megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy én egy hídember vagyok, aki még ugye fél lábbal benne vagyok a zenében, meg abban a tradícióban, amit a Zeneakadémia adott, mert én is növendék voltam ott, és így tovább, de a másik lábam már a menedzsment, vagy a menedzseri oldal, és tulajdonképpen én utánam egy olyan rektornak kellett volna jönni, aki nem is biztos, hogy a Zeneakadémiát elvégezte. Nem az, hogy a professzori körből, meg ilyen-olyan habilitációval, hanem egy olyan, aki szereti a zenét, akár művelte is a zenét, de alapjában véve mégiscsak egy menedzser, egy igazi menedzser. Na most ezt a mai felsőoktatási törvény, az akkori sem, tehát amikor én átadtam a stafétabotot 2013-ban, meg a korábbi se, ezt egyszerűen nem engedi meg, és ez egy szerintem egy nagyon-nagyon nagy baj, mert ha a legsikeresebbeket nézzük, Amerikában, vagy az USA-ban, Kanadában, az angol nagy zeneakadémiákon, akkor ott ez föl sem merül, hogy ne egy menedzser legyen a rektor. Tehát ma már nem egy Hubai Jenőnek, vagy egy Dohnányi Ernőnek kell a Zeneakadémia rektorának lenni, hanem egy olyan valakinek, aki ezt egy vezérigazgató módon tudja csinálni, és persze annak minden tartozékával, tehát igenis legyen egy felügyelőbizottság, most mindegy, hogy hívjuk azt a grémiumot, ami álljon alapjában véve üzleti gondolkodású emberekből, azoknak számoljon be a rektor, és a természetesen a szakmai részt, azt annak a szolgálatába kell állítani, hogy, hogy virágozzon a zeneakadémia. Ez szó nincs arról, hogy, hogy tompítani kell a szakmaiságnak az élét, és hogy nem kell nagyon jónak lenni, sőt, nagyon is nagyon jónak kell lenni, de hogy, hogy ennek össze kell függenie egy, egy fenntartható fejlődéssel.
Akkor szerinted miért vagyunk mi ennyire ennek a filozófiának a röbölyi, hogy mindenképpen egy ilyen vátesszerű művész legyen a vezető, aki mondjuk kifelé jól mutatja ennek az intézménynek a vért vagy valós rangját. Mert ugye volt a Keller-féle elgondolás,
igen.
És most is egy művészet,
most nem azért, mert bocsánat, tehát nem az egoizmus vagy narcizmus beszél belőlem, de az én esetem volt tulajdonképpen egy jó eset, mert én nem vagyok művész, én ugye zenetörténész vagyok, egy zenetörténész egyrészt intellektuálisan dolgozik, tehát egy másfajta munkája van, meg valljuk be őszintén, hogy a zenetörténész mondjuk 5 évig nem ír egy tanulmányt, attól ő még azért zenetörténész marad, és a világ nem marad egy zseniális hegedűs nélkül, vagy egy zseniális zongorista nélkül, meg hát akik nagyok a zenében, azok éjjel-nappal a zenével foglalkoznak, ha a hegedű a kezébe van, ha nem. Úgy kell föl, úgy alszik el. Tehát nem lehet várni ilyen nagy művészektől azt, hogy ők egy intézménynek az ügyes, bajos napi dolgaival, és a különböző külföldi kapcsolatokkal, és vendégekkel, és nagykövetekkel, és politikával, diplomáciával, lobbival foglalkoznak. Tehát ez egy egész embert kíván, és én annak idején én ezt el is határoztam, hogy ha kell, feladom a pályámat, mert most vagy sikeresen próbálom a Zeneakadémiát vezetni, pláne, hogy egy új pályára állítani, vagy pedig most az, hogy így félvállol, tehát írogatom a magam zenetudományi dolgait, és mellesleg nem lehet rektorkodni. Tehát ez az idő már elmúlt, hogy bemegy a rektor, tudom én, 10-kor és 2-kor hazamegy ebédelni, és aztán este ad egy koncertet. Tehát ilyen ma már nincs.
Hát ugyanez, mint ugye a színművészeti régen főiskolán, most egyetemen, hogy a Várkonyira mondták, hogy volt színész, hol bement 10 perc, aztán elment. Igen. Valamikor 3 hétig nem is látták, hogy igen. Ez ma már
elképzelhetetlen azért, mert nagyon piacosodott, tehát hogyha nemzetközileg nézem, akkor ugye ez egy kőkemény piac a zeneakadémiák, és mindenki tolakszik, mindenki pénzt akar, uniótól akar pénzt, szponzortól akar, innen, onnan, amonnan, nemzetközi tanárokat akarnak, azért is, mert ugye ez a verseny szisztéma van, és a versenyeken a nemzetközi tanárok ülnek a zsűribe, és ki a híres tanár, az, akinek megnyeri a versenyt a növendéke, vagy legalábbis díjazott lesz, és akkor ahhoz a tanárhoz mennek, mert mindenki azt hiszi, hogy majd a Zakár Bron, most mondtam egy ilyen emblematikus nevet, egy orosz hegedűs, aki nagy tanár, 20 helyen tanít, vagy tanított a világban, nem is tudom, hogy lehet ennyi hegedű tanszakot vezetni, de elég volt az, hogy az ő nevét az iskola fölvette a tanárai közé, és már is a japánok, a kínaiak, az Ázsiából, a koreaiak özönlöttek oda, mert tudták, hogy a Zakárból minden versenyben benne van, minden verseny zsűriben benne, és akkor hát, ha ilyen előny származhat. Most ez persze egy nagyon rossz tendencia. A jó tendencia az lenne, hogyha ezek meg tudnák tartani a műhely jellegüket, ezek az intézmények, de úgy, hogy az a műhely legyen nemzetközi, és a műhelynek legyen egy vonzása. Tehát nem egy-egy ilyen kimagasló sztártanárnak, hanem magának a műhelynek. Erre egyébként a Zeneakadémiának lenne potenciája, tehát erre alkalmas lenne a Zeneakadémia, de akkor meg el kellene adni a műhelyt. Tehát most, hogy a saját portámon söpörgessek, most a Magyar Zeneháza, ugye ott 2 igazgató van, vagyok én, aki most itt beszélek, és van a Horn Márton, aki az intézmény igazgató, én meg az ügyvezető igazgató vagyok, és mi mindig arról beszéltünk az első perctől kezdve, hogy az intézmény legyen sztár. Tehát mi nekünk nincs annyi pénzünk, hogy ide a világ legnagyobb művészeit, pláne a popzene terén, mert ugye mi a könnyűzenével is foglalkozunk, hogy oda, hát a Sting mi soha nem fogjuk tudni, most csak egy emblematikus mondjak, meghívni, de azt el tudjuk érni, hogy a működésünk és az egésznek a kommunikáció, mármint hogy a megszólítás, ahogy az embereket megszólít, ahogy a zenét közvetítjük, meg amilyen sok rétűségben kínáljuk a zenei élményeket, abból lehet akár egy nemzetközi hírű intézmény, és most a legjobb úton haladunk egyébként e felé, mert most már olyan díjakat nyerünk, és olyan díjakra jelennek bennünket, ami már nem az építészem. Az építész az egy csoda, ugye, ahogy ezt a Fujimoto japán építész megcsinálta, és az első években azért jött oda mindenki, és az nyerte az összes az építészeti díjat, mindent megnyerte. De hál' Istennek most már nem csak az épület, notabene az épület, és a mi koncepciónk, és az egésznek a szellemiség, az mélyen összefügg egymással. Hogy sikerül egy ilyen irányba elvinni, és ez nagyon jó, és a Liszt Akadémiát is el lehetne vinni, csak hát persze sokkal könnyebb a nullárral elindítani egy új intézményt, mint egy 150 éves, pont az idén 150 éves az Akadémia, egy 150 éves intézmény hajóját megfordítani, hát ahhoz nem elég egy kapitány, ott a több kapitány kell.
Látsz el esélyt, hogy az a hajó megfordul, vagy mit gondolsz erről?
Hát egyelőre ezen dolgozni kell, mert az utóbbi években azért hát több léket kapott ez a hajó. Félreértések, rossz nyilatkozatok, rossz emberi kapcsolatok, irigység, sokfajta ellenségeskedés jellemezte a korszakot, ráadásul a menedzseri koncepcióban sem láttam azt az erőt, ami a hajót egyenesbe tudta volna, legalább egyenesbe tudta volna tartani. Úgyhogy most, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mélyebbről kell elindulni, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 13 évvel ezelőtt volt, és hát reményt adott, hogy valóban a Zeneakadémia hajója az a nemzetközi vizeken is sikeresen tud majd menni.
Látsz ilyen nemzetközi példát, ahova mondjuk be tudna sorolni a Zeneakadémia, vagy akár műhelyt, hogy említettük a műhely szó fontosságát, ami irányba elmozdulhatnánk, és az lehetne egy jó modell?
Az a nehéz,
Németországból
vannak, vagy? Nem, van olyan típusú zeneakadémia, ami kicsi, viszonylag kevés növendékkel, tehát mondjuk egy 200-250 növendékkel, nem tanítanak mindent, mert hogy nem nemzeti intézményként működnek, hanem egy jó zeneakadémiaként általában ezek ilyen magán, vagy félmagán, vagy társasági tulajdonban levő zeneakadémiaként. Én egyet ismerek közelről, mert többször is jártam ott, Madridban van egy zeneakadémia, ez a Reina Sofia zeneakadémia, ami a királynőnek a nevét vette föl, tehát a Zsófia királynőnek a nevét vette föl azért, mert a királyi család maga is támogatta az akadémiát. Ez tulajdonképpen egy magán akadémia, ők azt csinálnak, amit akarnak. Tehát ott nincs felsőoktatási törvénybeli bürokratikus kötelezettség, ők azt a tanárt hívják meg, akit akarnak, és most már több mint 20, már majdnem 30 éve alapították ezt az akadémiát, egy csodálatos asszony a vezetője, akinek egy zárvijelbe jelzze meg a Spanyolország egyik leggazdagabb ember volt a férje, tehát eleve azon az is valami telekom, tehát ilyen jellegű céget vezetett, tehát eleve onnan is kaptak egy nagyon nagy lökést, tehát magyarán rengeteg pénzük van, de ezt a rengeteg pénzt, ezt nagyon jól föl tudják használni, és a nemzetköziségre, és ott valóban egy műhelyt tudnak fönntartani. Most ez nyilván, hogy egy állami egyetem, amely ráadásul az egyetlen egy országban, és aminek szóval oktatási kötelezettségei is vannak, ugye, hogy tanárképzéssel is foglalkozik, meg jazz tanszék is van, meg népzenei tanszék, tehát amikre büszkék vagyunk egyébként, de olyan nagyon sok funkciót lát el, hogy ezt nagyon nehéz, most minden a szónak valamennyi értelmében rentábilissá tenni, tehát hogy ez fenntartható is legyen, meg műhely is legyen, meg el is lássa azt a rengeteg funkciót, amit kap, meg megfeleljen az állami elvárásoknak, ugye a kormány, illetve hát a kormánynak ugye az állandó kisebb-nagyobb változásainak. Ez egy nagyon nehéz feladat. Nem tudom, hogy hogyan lehet tökéletesen megoldani, de az biztos, hogy lehet ezt használni, vagy lehet, lehet lépéseket tenni, ami ezt elő tudná segíteni.
És abból, amit mondasz nekem, az jön le, hogy ez viszonylag nagy intézmény, szertágozó feladatokkal, hogy egy nagyon komoly menedzsment, nem marad más csalászás, mint egy nagyon komoly üzleti alapokra helyezni az egészet.
Ez így van, ez így van. Tehát egy komoly menedzsment kell. Nyilvánvaló, hogy a rektor szerepe, ha maradunk ennél a törvényadta módnál, hogy mindenképpen az intézmény professzora kell, hogy legyen, és hogy onnan jöjjön. Jó, ezt is alá lehet írni, akkor viszont mellé kell egy olyan menedzsment, való igaz, ami róla azokat a gondokat és feladatokat leveszi, hogy ő neki valóban csak a művészettel és az oktatással kelljen foglalkozni. Tehát nyilván, hogy itt egy teljesen át kellene struktúrálni az egészet, érzésem szerint. Volt ez a modellváltás história, amit ugye abszolút szélsőségesen fogadt, a zenekarján nagyon szélsőségesen fogadták, tehát mint egy ilyen ördögi sugallatot fogadták, ugye más egyetemeken megoszlottak a nézetek, volt, aki belement már korábban, voltak is ebből problémák, ez is igaz, de az, hogy egy irányító testületnek egy ilyen intézmény mögött kell lennie, az nem kétséges. Mondja, ezt most modellváltásnak nevezzük, vagy akárminek nevezzük, tehát konkrétan nagyon több jó barátom van Egyesült Államokban és Kanadában, 35 évig volt rektor, egy csodálatos fickó, aki az ottani, tehát a torontói zenakadémiának volt rektora 35 évig, épített ott mindent, és hát őnek is megvolt az az irányító, így mond igazgató tanácsa, ahová ő elment és beszámolt, és akik ellenőrizték és segítették az ő menedzseri pályafutását, egyébként ő maga zongorista volt, végzett is, még ráadásul valamelyik komoly New York-i iskolát végezte el, de hát zongora művészként viszonylag rövid karrierje volt, szerette a zenét, értett is hozzá valamilyen szinten, de nem attól volt jó rektor, hanem attól, hogy tudta vinni az üzletet.
Beszéltünk arról, hogy a Magyar Zeneháza esetében könnyebb talán a nulláról fölépíteni valamit, bár azért nem volt az ilyen egyszerű. Például a buddhizmus, amit szintén kiemeltünk, a Fujimoto buddhista, ugye a főépítész, aki Oszakában is, most igen, találkoztatok Oszakában a
világkiállításnak a főépítésze, így van.
Igen, tehát hogy lehet, hogy a zeneháza is azért lehet valamilyen, tehát egy markáns jegyeket, magánviselő intézmény, vagy akár műhely, vagy múzeum, vagy bármi, mert hogy van egy ilyen szellemi alapja, még akkor is, hogyha ez, vagy nem tudom, ez most csak úgy eszembe jutott, nem akarok hülyeséget mondani.
Nem, abszolút nem hülyeséget mondasz, hanem nagyon jót mondasz.
Megnézed az épületet, a hangdómot, az, hogy milyen, igen, koncepció alapján épült fel a dolog, plusz a buddhizmus életérzés és filozófia, igen, vagy bármi, ez így azért ott van.
Ez teljesen helytálló, maga az épület az üvegfalaival, a természet közelségével, a nyitottságával, tehát az, hogy egy tisztásra érkezem ki, ahol muzsikáló emberek várnak, és bárki bemehet, és bárki hallgathat zenét, sokszor olyan módon is, hogy nem jegyes koncert, tehát nem kell érte fizetni, persze van, amiért kell, de hogy a ház egy ilyen barátságos, nyitott ház, ez ugye a Fujimoto egyéniségéből, és ezen keresztül a buddhizmusból következik nyilvánvalóan, mert ez a bizonyos oszakai koncepciója, ez is ugye arról szól, hogy a nemzeteknek a pavilonjai, a nyüzsgő emberekkel, ugye naponta ott több százezer ember jár és kell a vásárnak a területén, és erre a Fujimoto fölhúzott három emelet magasságban egy körsétányt, ami megfelelő távolságból tekint le erre a nyüzsgő világra, és mit látunk a körsétányon? Az egyik oldalon a tengert látjuk, a naplementével, ha fölnézünk, akkor az eget látjuk, tehát ugye a mindenséget, ezt a transzcendens világot, és ezt akarta ő érzékeltetni, hogy rendben van, ott a lenyüzsögjön mindenki, és érezze jól magát, de hát azért hol lakik a jó Isten? Szóval, hogy fönt azért más dimenziók is vannak. És tehát ő benne ez egy nagyon erős dolog, ezt többször hallgattam előadását, nagyszerű előadásai vannak, mert azon kevesek közé írta az, aki nagyon jól el is tudja mondani, hogy miért így csinált valamit. És a Zeneházában ugyanez a helyzet, ugye az ő alapgondolata az volt, hogy tisztás, nem kell ide építeni semmit, emberek játszanak, muzsikálnak embereknek, és kész. És akkor többen a semmit akarta megépíteni ezzel a légies építménnyel és az ablakokkal. És mi ugye erre építettük a koncepciónkat, és valóban ez van, hogy egy egyszerűség, nincs kényszerítve semmi, jól érzik magukat, együtt vannak az emberek, vagy a szelídség jellemzi az egész házat. Tehát amikor az ember közelít a Városligetbe, ott sétálnak az emberek, általában ott mindenkinek jó hangulata van, mert a természet, meg sok zöld, minden, és valami derű árad a helyből, de ez persze a lokáció az rendkívül fontos. Tehát azért nem biztos, hogy a nem tudom én, Astoria aluljáron is meg lehetne csinálni ugyanezt a varást, de itt meg lehet, és ebből is látszik, hogy kellenek az új épületek, kell az új koncepció, és az embereknek másképpen más hozzáférési lehetőséget is nyújtani kell, tehát nem csak azt, hogy fölmennek, nem tudom én, 50 lépcsőn, és akkor utána a nagy vaskapu kinyílik, és akkor ő belép a művészetnek a szentélybe. Ezekre is van szükség, mint ahogy Zeneakadémia nagy termére, meg Szépművészeti Múzeumra, és így tovább, de kell az újfajta megszólítási.
Viszont ez egy szép végszó, egy optimista végkicsengés. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Szerintem rengeteg téma bennünk maradt, úgyhogy majd gyere legközelebb is.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál.